Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Nagyobb szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Harangszó Rádiót, református egyházunk műsorát hallhatják, Rácsermi lelkipásztor vagyok. Mai adásban folytatjuk és befejezzük Fritz Szabolcs, a vallás helye és szerepe a társadalomban című előadását. Hallgassuk szeretettel. Kezdetben egy tanulságos történetet szeretnék elmondani arról, hogy miért bízzunk Istenben. Hatalmas kísértés, hogy mindig a magunk feje után menjünk. Isten akaratát félresöpörve, sajátunkat erőltetni. Pedig ő jobban tudja, hogy mire van szükségünk. Erről szól ez a tanulságos kis történet. Olajra van szükségem, mondta egy szerzetes, és ültetett egy olajfa csemetét. Uram, imádkozott. Esőre van szüksége, hogy érzékeny gyökerei ihassanak és növekedjenek. Küldj gyenge záporokat, és az Úr küldött gyenge záporokat. Uram, imádkozott a szerzetes, a fámnak napsugára van szüksége. Küldj napfényt, könyörgöm. És a nap ragyogott, bearanyozva a felhőket, melyekből esőcseppek hullottak. Most fagyot adj, Uram, mely megerősíti a fa szöveteit, kiáltott a szerzetes. És ime, a kis fa ragyogott a fagyban. De estére elpusztult. Ekkor egy másik szerzetes kereste fel, és elmondta az ő tapasztalatait. Én is ültettem egy kis fát, és amint látod, gyönyörűen fejlődik. Istenre bíztam a fámat, ő alkotta, jobban tudja, mire van szüksége. Mint egy magamfajta ember. Nem szabtam feltételeket, nem határoztam meg a módokat és a módszereket. Uram, küld azt, amire szüksége van. Imádkoztam. Esőt, napfényt, vihart vagy fagyot. Te alkottad, te tudod.
Akik szomjasztok, gyertek e vizekre, és igyatok. És ti is, kiknek nincsen pénzetek, gyertek, vegyetek, és egyetek. Hamar gyertek és vegyetek, most amíg lehet, pénz nélkül ingyen. Életet. Gyertek és vegyetek, most amíg lehet, pénz nélkül ingyen új életet. Ó, mindnyájan, kik megfáradtatok, gyertek, én hozzám nyugalmat adok. És ti is, kiknek súlyos terhetek, békét talál majd nálam lelketek. Hamar jöjjetek, jöjjetek, most amíg lehet, hadd adjak néktek új életet. Jöjjetek, jöjjetek, most amíg lehet, hadd adjak néktek új életet. Isten szól hozzád sötét éjjel át, bárhol vagy, halld meg teremtő szavát. Ébredj föl végre, aki aluszol, és támadj fel az örök halálból. Akkor felragyog, felragyog, add egy csillagot, Jézusban eljön örök hajnalod. Fölragyog, fölragyog, add egy csillagot, Jézusban eljön örök hajnalod. Isten szól hozzád sötét éjjel át, bárhol vagy, halld meg teremtő szavát. Ébredj föl végre, aki aluszol, és támadj fel az örök halálból. Akkor felragyog, add egy csillagot, Krisztusban eljön örök hajnalod. Felragyog, add egy csillagot, Krisztusban eljön örök hajnalod. Isten szól hozzád sötét éjjel át, bárhol vagy, halld meg teremtő szavát.
Amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön.
A fogyasztásunk önkifejezés, ennek is van egy fogyasztói modellje, mert úgy képzeljük el, hogy a világvallások és a kisebb-nagyobb vallások ott sorakoznak egy polcon, és ebből valamit én választhatok. Tehát ez is opcionálisá vált, hogy én mit fogadok el. Erről majd hozok számokat, hogy például egy szakmáron, hogy kutatást végeznénk, hogy ki hisz egy vasárnap Isten tiszteletben a lélekvándorlásban. Ki jönnek, hogy bizony, még akkor is, hogy magát reformátusnak tartja, egy kicsit hisz azért a lélekvándorlásban. És ez számadatokban nagyon szépen kimutatható, mert ő erről az ossanos világvallás polcról, ő ezt leakasztotta. És van olyan, hogy ő egy kicsit nem hiszebb a pokolba. Ő nem hisz a túlvilágba. De ő egyébként vallásosnak tartja magát. És így válik majd individualizmussá a vallás. Mert a fogyasztói társadalomban ez a másik nagy irány, az individualizáció, amikor már annyira egyedi vagyok, hogy senki nem tud megérteni. Ez a fiataloknak ez a kedvezet. Nem az a fontos, nem az válik fontos, hogy mi az, ami összeköt minket. Nem az válik fontossá, hogy mi minden vagyunk hasonlóak. Nem az a fontos, hogy mi az, ami összeköt minket, hanem mi az, amiben egyedi vagyok. És ebben így kerülünk oda, hogy a 21. században egyénileg, személy szerint nagyon sokszor egyedül érezzük magunkat. Ezért van az, hogy Amerikában rengeteg antidepresszánt szednek, mert úgy érzik, hogy a világ hideg, a világ kiüresedett, mert engem senki nem tud megérteni. Annyira egyedül vagyok. Ez a túl, egyébként maga az individuál szó ebből ered, hogy már tovább nem aprózható. Ez, és tényleg ide jutottunk, hogy úgy ülünk családokban, gyerekekkel, házastársal, hangsúlyozza az individumot, hogy engem már a férjem sem tud megérteni. Engem már a pap sem tud megérteni. Tehát, hogy ez nagyon összetett kérdés. És ami nagyon izgalmassá válik, hogy a vallás az hirtelen magánügy lesz. Visszaszorul a magánszférába, ami azt jelenti, hogy valahogy a világban, amit élünk, a hétköznapokban, a vallás megszűnik a domináns életrészünknek, éljük a fogyasztói társadalmat napi 24 órában, de vasárnap egy picit nem. Ez egy fantasztikus bukfenc, hogy tudunk úgy mondani magunknak, hogy vallásosak vagyunk, miközben a vallás egyfajta magánszférába visszavonul, de fogunk beszélni, hogy olyan, hogy individualizált vallásos olyan nincsen. Tehát a jövő vallásossága vagy közösségi lesz, vagy nem lesz semmilyen. Tehát olyan, hogy egyéni vallásosság olyan nincsen. Erre a rítusoknál fogok majd beszélni. És nekem ez egy nagy kérdőjel, de itt majd Ervin elmondja, hogy biztos, hogy itt nem így van, amikor vasárnap beülünk a templomba, és nem ismerjük, aki mellettünk van. Amikor egyedül tudunk ülni a templomban is úgy, hogy nem ismerjük a mellettünk lévőt, akkor nem működik a közösség. Nem működik a közösségnek, vagy a vallásnak a közösségi jellege. És egyébként a fogyasztói társadalom és az individualizmushoz kapcsolódóan mindenhol az életünk a legtöbb részén megéljük a tekintélyvesztést. Megéljük szülőként, megéljük tanárként, lelkészként, főnökként, mindenhol. A tekintély az hirtelen, az visszakapcsol a szabadsághoz. A tekintély biztos korlátozni akar az opcióimat. Hogy nekem nem mondják meg. Tehát ez a korlátozás megélése kicsit a tekintélyvesztéshez vezet. És ami nagyon-nagyon jellemző megint, és egy ilyen időzőjelbe hoztam egy új szót, egy kifejezést, egy Insta társadalomban élünk, ez Instagramról kapta a nevét, hogy minden de azonnal. Nem nagyon látunk olyakat, hogy hosszú távon gondolkodnánk azon, hogy majd 10 év múlva a gyerekem hogy lesz, vagy hogy nem nagyon tudunk gyűjteni, vagy hogy milyen szép történetek voltak régen a párválasztásban, hogy elvitték katonának egy évig is visszajött és feleségül vette. Tehát, hogy valahogy ezek úgy megszűntek, mert az Insta társadalomban az van benne, hogy minden, de azonnal. Üdvött, de most azonnal. És fantasztikus, hogy a vallás, az Isten hit, az pont nem Insta. Mert ott ki kell imádkozni dolgokat, időt kell hagyni, és valahogy mondom, hogy ez az irányzat is kicsit szembe megy a vallásosság működésével, mert nem tudom instant módon megoldani a vallási kérdéseket. És nem működik ilyen szempontból. Miért nem működik? Hát az egyik ilyen nagyon, nagyon szép téma a rítusok. Nincs vallás rítusok nélkül. Nincs vallás. Hogyha megnézzük, mi történik egy istentiszteleten, együtt éneklések vannak, együtt mozgások vannak, ezek a rítusok, ezek, amik összekötnek minket. Hogyha elvenném a rítusok közül ezt az együtt mozgást, az együtt éneklést, akkor kizárom magam a közösség. A rítus mindig közösségi jellegű. Ugye képzeljük el, hogyha csak egy valaki festen a tojást, a világ bolondja lenne. Hogyha mindenki csinálja, akkor van neki valami érdekes értelme, ami közösségi élményt ad. Hogyha a rítusok képletét nézem, minden rítusban van hit és cselekvés. Na most az, hogy, és erre nagyon-nagyon jó példa az esküvő. Az, hogy miért megyünk be fehér ruhába, ez régen egy rítus volt. Ugye kifejezte a tisztaságot, kifejezte a közösség számára azt, hogy valami nagyon ünnepélyes, ugye bement egy adott módon, és a társadalom számára teljesen új módon jött ki, és onnantól kezdve, hogy hiányzik a fehér ruha mögül a hit, onnantól kezdve szokássá silányul. A szokásban meg az is mindig benne van, hogy csinálhatom másként is. Egy kicsit szürkébe, egy kicsit kékesbe, egy kicsit aranyosba. Tehát ha a rítus mögül elveszük a hitet, akkor szokás alakul, és onnan pedig degradálódik. Tehát csak az a rítus fog fennmaradni, amiben van hit, és ott van mellette a cselekvés. Tehát azért csináljuk mindannyian így, mert mindannyian ugyanígy hisszük, ugyanebben hiszünk. Ha valamelyiket elveszünk, akkor teljesen átalakul. Erre nagyon sok jó példa. Egyébként az átmeneti rítusok a legfontosabbak, keresztelő, a házasság, a temetés, ezek mindig nagyon-nagyon fontos rítusok, de most nem térnék ki. A rítusok viszont deszakralizálódnak. Higgyék el, a fogyasztói társadalom is kitermel rítusokat. A Black Friday nevezett a dolog, az a fogyasztói társadalom legnagyobb rítusa. És néhány év alatt kitermelte a társadalom azt, hogy minden kínzatban most már várják az emberek, hogy jön a fekete péntek, és hogy mindent olcsó, mindent meg tudsz majd venni. Minden mítosz kitermel rítusokat, a fogyasztásnak a rítusát. És ez tulajdonképpen folyamatosan éljük azt, hogy új rítusokat teremtünk. Nagyon tetszett a Peru-Kamerun válogatott játszott foci mérkőzést, és eljöttek a sámánok. Egyik oldalt ott voltak, az egyik szurkolótából sámánok, hívták az isteneket a focipályán, nem csak a játékosok játszottak, hanem igazából a két ország istenei és a harcoltak. Vágták a kakasokat, a kakasért fröcskölték a játékosokra, hogy erőt sugározzanak, mert mindenhol, vagy minden esetben a rítus tud deszakralizálódni. Ugye képzeljük el, ami régen a legfontosabb rítus és szertartás volt, most foci meccsen. Hogy így aprózódik el a világban életünk, az unok, életünk, hogy az ősöknek a legnagyobb rítusait így veszítjük el, amikor deszakralizáljuk. Amikor már nem fontos a templom esküvő, mert csak ez szokás volt, ami régen szokás volt, de ma már, ha nincs mögötte hit, nem látja az egyén saját magában ezt az értelmet. És így veszítjük el azt, hogy már nem kell papa temetéshez, már nem kell papa keresztelőhöz, mert egyszerűen nem látjuk a hitet, akkor szokássá silányulni.
Itt vagyok, volt néhány viharom, de itt vagyok. Ismered életemet, a terheimet te hordozod. Mint nyári táj, ha kivirul a nagy eső után, ugyanúgy örül szívem,
hiszi a következőben, például Romániában, ugye emlékeznek, hogy hány százalék a hit az Istenben, tehát körülbelül 98 százalék hisz Istenben. Lehet, hogy ortodoxiához tartozik a legtöbb, de ugye ők katolikusok, reformátusok, unitársok, mindenki. A megkérdezetteknek mindösszesen úgy, hogy 98%-a hisz Istenben úgy, hogy nem hisz a halál után életben majdnem a fele. Ugye az 56%-a mondja azt, hogy van halál után élet, van 13, nem tudja eldönteni. Tehát, hogy ő még ezen gondolkodik egy kicsit, hogy ő hisz Istenbe, de hogy ez is mekkora, kiveszem a halál után életből, vagy a vallással kiveszem Isten. Tehát ilyeneken a szociológusok ezért szeretik, mert amikor megkérdik Romániában, hogy vallásos tetszik-e, ha hogyne. Mert ciki máshogy válaszolni, de amikor nagyon a mélyére ásunk ennek, akkor nagyon érdekes történetek van. 44%-a hisz a pokolban, itt azért nagyon szoros a verseny, és figyelj, ez nagyon érdekes, mindösszesen a 60%-a hisz a bűnben. A többinek nincs. Itt is van egy 11%-ig gondolkodik rajta. Na most, én ezen teljesen megdöbbentem, tehát a 98%-a vallásos hisz Istenben, úgyhogy a 98%-nak a 100%-a valamilyen nagy valláshoz tartozik, 12%-a Romániában, a magyaroknak, az hisz a reinkarnációban. Tehát, hogy itt ül a templomba valakik, vannak ilyenek, hogy ortodox, katolikus, református templom ül, még kicsit az ő hisz a reinkarnációban. Tehát erre mondják, hogy ez az alakárt vallásosság, hogy kinyitja a vallásoknak a nagy könyvét, ezt tetszik nekem. Nem érti, református, de milyen jól néz ki ez a reinkarnáció, és akkor ő beválasztja, és ő hisz ebben. És akkor már hirtelen nem az van, hogy vannak világvallások, ami ezt mond, hanem van Mari néni, aki egy kicsit hisz a új református, vagy egy kicsit hisz a reinkarnációval is. Ez nagyon-nagyon érdekes. És például a reinkarnációnál a legmagasabb a nem tudja. Tehát majdnem 20% van, aki még ezen gondolkodik. Neki még ezt el kell dönteni, hogy ő ezt akarja. Tehát hirtelen az, hogy a vallás azt mondja, hogy az nem működik, nem magyarázó elv ebben az esetekben. Minek tartja magát? Na ez egy érdekes, mert itt életkor szerint van, hogy az első oszlopban van, hogy vallásos az egyház tanítása szerint. Na most a 34 év alattéknek ebből van a legkevesebb. Tehát ő lehet, hogy vallásosnak mondja magát, de nem az egyház tanítása szerint a biztos. Neki nem mondják meg. Ő majd eldönti. Ebből van, ugye a fiataloknál 65% a vallásos a maga módján. Hát ez egy nagy olvasztó fazék. Tehát aki a maga módján, hogy ő egy kicsit ebbe is hisz, egy kicsit abba is hisz, azt is hallottam, milyen érdekes. Ez a legnagyobb. Nem vallásos, a 34 év alatt ez 6%, és meggyőződéses ateista, ez 0,5% volt Romániában, aki meggyőződésesen hisz abba, hogy nincs semmi. Tehát ez a ateista. De hogyha megnézzük az életkori ábrákat, ugye még a 35-54 évesek között is az egyharmada mondja magát úgy vallásosnak az egyház tanítása szerint, hogy az összes többi a legnagyobb, ugye 59, a maga módján. Tehát úgy ülünk egymás mellett, hogy igazából nem biztos, hogy ugyanabban hiszünk. De nagyon érdekes. És ezért nem tudunk közösséget alkotni. Mert ha elbeszélgetnénk egymásnak a vallásos hiedelméről, meglepődnénk. Ha tényleg őszintén beszélgetnénk. És látszik egyébként, hogy az életkor előre haladtában, mondjuk 55 év fölött dominánssá válik az egyházi értelembe vett vallásosság, és igazából nincsenek ateisták az idősebbeknél. Legyünk itt, szervezünk egy találkozót 10 év múlva, én ígérem elhozom a legújabb eredményeket, és nézzük meg azt a generációt, aki felnő. Nekem van egy, sok helyen tanítottunk, meg így kicsikkel nagyokkal beszélgettünk. Most, ugye Romániában választható a hittanóra, a szülő választja a gyereknek. És kinkes, erősen ott van. Gondolják meg, amikor ez a generáció felnő, az ő gyerekeinek fogja a hittanórát választani. Hogy amikor ez a generáció felnő, és neki kell majd dönteni, hogy az ő gyereke járjon-e református hittanórára, ő vajon be fogja választani. Úgy, hogy ő maga nem hiszi, hogy az egyház tanítása szerint vallásos. Ő tart neki majd ott a vallásolat, nem tudom. Tehát, hogy valahogy majd ő elmondja. Egyre jellemzőbb, de egyébként, és ezt mondom úgy, hogy mi a világunk egy olyan részében vagyunk, ahol még mi vallásosak vagyunk a statisztikák szerint, de nagyon-nagyon jellemző az egyház nélküli vallásosság, hogy Isten igen, egyház nem. És még egyszer mondom, ilyen tulajdonképpen szociológiai értelemben nincs. Tehát az a vallás, ami mögött nincsen közösség, az maximum egy hiedelem. Hogy a mumusokban hihetünk ketten, és de az nem egyház alkotó, mert nincsen benne közösség. Már a fiataloknál nagyon mérhető az ateizmus, és Romániában miért azt is el kell mondjuk, hogy a statisztikák mindig feltételek, mert annyira erős Romániában ez a megfelelési kényszer, hogy nem merjük bemondani. az a fél százalék fiatal, aki elmondta, annál a valós életben sokkal nagyobb az a százalék. Na, sokkal nagyobb a százalék. Na most a vallás gyakorlásnak vannak érdekes új útjai, az biztos, hogy Romániában az átlagnál vallásosabbnak mondjuk magunkat. A vallásosságot általában öt dimenzióban mérik, például azt, hogy mennyit tudunk a vallásról, mennyire hiszünk a dogmákba, és van egy egyetlen egy mítus, a templomba járás, amiben például jobbak vagyunk, mint az európai állam. De hogyha megnézzük, hogy a vallás hogyan hat a hétköznapi életünkre, az látszik, hogy a társadalomhoz illesztjük a vallásos érdemünket. Tehát, hogy van egy évszázados intézmény a vallás, de jön a fogyasztói társadalom, és akkor ez annyira erős paradigmával válik, hogy megpróbáljuk a fogyasztói társadalomban beszuszakolni a vallásosságot, ahova befér. Ahova befér. De nem tölti ki teljesen az életünket. Nem ad a cselekedeteinknek magyarázó elvet. Van egy nagy gond ebben a fogyasztói társadalommal, és alapvetően a tudománynak a pozitivizmusával, hogy nem normatív, tehát nem tudja megmondani, hogy mi a jó és a rossz. Ezt tényleg meg egyébként, hogy ma már nem lehet azt mondani valamire egyértelműen, hogy jó vagy rossz, mert ennyi, akkor már korlátozunk ezt a szabadságot. De a tudomány soha nem normatív, tehát soha nem lesz normatív tudomány. A vallás ugye hat az életünkre, mindenféleképpen individualizál, atomizál részeket, kiszakít belőlünk, és nagyon jellemző válik a közösség nélküli vallásosság. Higgyék el, tehát a kutatások szerint igazából párhuzamos vallásosságok vannak most már a valláson belül is, és nekem nagyon tetszik a magyarul ezt barkácsolt vallásosságnak hívják, ami van, abból összeütünk valamit. Tehát amit hallok, összeütünk valamit, ez magyarul barkácsolt vallásosságnak, vagy idegenül állatkárt vallásosságnak hívják, ugye aki jár étteremben tudja, hogy van a napi menü, és van az állatkárt, amikor valami nagyon finomat akarsz, és azt elkészítik nekünk, és akkor kiválasztom az étlapból. Most a vallásban is van egy ugyanilyen, állatkárt vallásosságnak hívják.
Köszönöm.
fel, és ezért mondtam, hogy a közösség nélküli vallás a zsákutca, és vagy közösségben leszünk vallásosak, vagy sehogy, mert a vallás csak közösségben értelmezhető. A közösség nélküli vallásosság az előszobája annak, hogy nem fogok hinni semmiben. Tehát ez a nagy csapdája, hogy ha nem tudom közösségben megélni, akkor azt mondom, hogy akkor közösség nem, majd én hiszek valamiben, de a következő generáció már nagy valószínűleg semmiben nem fog. Tehát, hogy ez egy ilyen előszobának kell elküldeni. Éppen ezért a vallás nem lehet az egyén felől megérteni soha, hanem mindig közösség. A fogyasztás sajnos ma az egyetlen olyan erő, amit megpróbálnak úgy ránk kerültetni, hogy ez az, ami összeköt minket. A fogyasztói csoportok alkotnak ma közösséget. Mindannyian, akik Ford autót vezetnek, ez a közösség. Ma a fogyasztásban vagyunk egyek. Jelenleg ezzel a paradigmával próbálják a társadalmat integrálni. Na most, ugye mondta ezt a fekete péntek dolgot, hogyha ugye nézzük meg, hogy mitől rítus a rítus, hogy a fekete pénteken mindenki reggel felt és megnézi, hogy most mennyire fogja megvenni ezt a tévét, amit rég várt magának, és hogyha hirtelen ezt 1000 ember, meg 1 millió ember csinálja, rítussá válik. Mert a rítusban ott éljük meg a közösséget. Vagy az, hogy a fogyasztásban, ugye meg kell nézni, amikor sorban állnak az emberek valamilyen fogyasztási cikkel, vagy amikor akcióban is elhiszik, hogy most a fogyasztásnak van az ünnepe. Ez tulajdonképpen a fogyasztásnak az egyik legnagyobb csapdája, hogy a fogyasztás nem fog összekötni minket. És ez jól látszik, hogy ugye a fogyasztásban van egy jóléti paradoxon, ezt így hívják. Az, hogy a vallás elveszít a ritikus jellegét, ebben nagyon-nagyon jelen van az, hogy mintha nem értenénk, tehát ha rítusokat mögül elveszem a hitet, nagyon sokszor érzi azt a fogyasztói társadalom az ember, mintha nem értené, hogy ez miért történik a templomban. Tehát, hogy úgy érzi, hogy nem kiüresedik a vallása, és egy idő után azt mondja, hogy nem is érdemes ide eljöjjek, mert nem értem, nem ad semmit. Végeztek egy kutatást, hogy az elmúlt 1-2 évszázadban mi volt a legfontosabb felfedezés. Gondoljuk végig, hogy az 1800 óta mi volt a legfontosabb felfedezés. Itt mondhatnánk, hogy kértük az internetet mondanánk. De az idősek mondták az antibiotikumot. Az antibiotikum felfedezés általosan 15 évvel növelte meg az életünket például. Mondhatnánk az autót, bármi. Feltevődik a kérdés, hogy mit adott a vallás, mit adott az egyház az elmúlt 200 év a társadalomnak. Mit engedtünk, hogy adjon például. Tehát a középkorig érezhető volt, hogy az egyház és a vallás szervezte az életet. A fogyasztói társadalomban azt érzik, hogy a vallás nem ad nekünk semmit. Abból nem tudok megélni. Tehát, hogy annyira materiálissá válik az életfelületünk, hogy a vallás ebben már nem fér bele. Emiatt ideje múltnak érezzük a vallást, de igazából nem jött új integráló elv, ami összeköt minket. Tehát még egyszer mondom, a fogyasztás az azért nem működik, mert rögtön, hogyha vesz a szomszédon valamit, az nem örülök neki, milyen jó, hogy neked van, hanem nagyon sokszor feszültséget kell, hogy én nem tudom megengedni, vagy semmiképp nem barátságot erősíti. Ez egy intézményi krízis, ez bárhol katolikusok, reformátusok, ortodoxok érzik ezt, hogy ez az odatartozás nélküli hit lesz, ami jellemző. És ami a tudományban, vagy ami elősegíti a fogyasztói társadalomnak ezt a mítosz alkotását, ilyen black box jelenségnek hívják, hogy példa nélküli dolog, hogy az utóbbi 100 évben olyan dolgok vesznek körbe, amit nem értjük a működését. Tehát mindenki azt mondja, telefont, senki nem ért, hogy működik. És emiatt elkezdünk mítoszokat gyártani. Ugye nem megy a kenyérpirító, nem megy a tévé, mit szoktunk csinálni? Kihúzzuk a konnektorba, bedobjuk. Nem tudjuk, hogy működik, elkezdünk mítoszokat gyártani. Ez a kedvencem, hogy nem megy a számítógép, húzz ki mama. Ki kell húzni, várják, ugye visszadobom, nem működik. Akkor van a B mítosz, húzz ki, várj egy kicsit, és dugd vissza. És ez az otthon szerelésnek ez az 1-2-3 párosa, mert nem értjük, hogy működik, de használjuk. És a pszichológusok azt mondják, hogy alapvetően ez okoz a társadalomban egy olyan feszültséget, hogy körülvesz minket egy olyan világ, aminek nem értjük a működését ma. És hogy igazából, mintha a világ minket használna már. Én vagyok az, aki a tévét bekapcsolja, de én már nem tudom irányítani a körülöttem lévő világot. Fogyasztom, amit előlem adnak, de igazából ebben a fogyasztói világban nincsen kontroll. Tele vagyunk ilyen mítoszokkal, gondoljunk bele, hogy mennyi ilyen irracionális tudásunk van arról, hogy kellene működjön, de ez a totál nem működik. Erre az iskolában rengeteg ilyen régi sztori van, hogy az internetet bevezették, hogy mit gondoltak az emberek, hogy honnan van internet például, vagy hogy honnan van az internet dolog. Minél inkább nem értünk valamit, és ez egy alapvető dolog, annál inkább kitöltjük mítosszal. Ez egy jellemző dolog. Ha az ember úgy van megalkotva, hogy szereti mentálisan a kerek egészeket, és ahogy hiány van, azt is betölti. Tehát vagy van valaki neki, aki megmondja, hogy ez így működik, de azt nem fogadom el, mert azt nekem nem mondja meg, vagy elkezdek helyette mítoszokat gyártani. Az, hogy mi az életnek az értelme, erre kezdtem, hogy ez az egyik kérdés. Ki tud ma erre a kérdést, hogy mi az élet értelme, a valláson kívül választ adni? Tehát, hogy ez egy nagyon erős próbálkozásra a fogyasztói társadalomnak, hogy ez egy instant válasz, hogy az instant társadalomról beszéljünk, hogy azért élünk, hogy fogyasszunk. És hívjuk, ebben mennek tönkre a családok, hogy úgy érezzük, hogy több pénz kell ahhoz, hogy boldogok legyünk, máshol kell dolgozni, hogy több pénzünk legyünk, hogy többet tudjunk fogyasztani, és igazából valahogy nem jutunk el sehova. Tehát, hogy Popper Péter mondja, hogy olyan, mintha az életünkben lenne egy nagy színházunk, gyűjtjük a kellékeket életünk végig, és nem játsszuk el a végén a színdarabot. Életünk művét nem játsszuk el, hanem folyamatosan gyűjtjük ezeket a kellékeket. Tegnap tartottam egy órát, és mondtam, hogy az az álmom, hogy egyszer azt a pénznek a felét, amit arra költöttünk, hogy vettünk valami hiába való dolgot, nekem adnák. Nem tudom, hogy volt-e már én érzés, hogy megvettek valamit, mert a reklámban elmondták, hogy nem elég intelligens a mosópor, vagy nincs hatodik érzéke, hogy megveszünk valamit, mert a reklám sor és utána olyan fölöslegesnek érezzük. Na azt a pénznek a felét, hogyha összegyűjteni, ez egy kár, nem kellene bemennek dolgozni valamilyen érzéssel. Mert sajnos, tehát még egyszer, a fogyasztói társadalom igazából, ez, én hiszem, hogy nagyon mélyen érezzük, hogy ha valaki este 9-kor leül, hogy végig gondolna a napját, és végig gondol, hogy mit tett, vagy miért tett, és miért fog holnap felkelni, akkor csak az, hogy vehetek egy új autót, nem lesz eléggé jó válasz. A kutatások szerint, ezt többször mondtam, egy nagyon-nagyon megrázó dolog, hogy bármilyen fogyasztási cikket, és gondoljanak végig az életüknek a legfontosabb álmára, amire ha lenne pénzem, megvennék. Lehet ez ház, autó, bármi. Maximum 6 hónapig ad boldogságot, és utána kell venni valamit. Ez a gyerekeknek is a nagy csaptája, hogy ő vágyik egy telefonra, és kiharcolja, kihisztizi, 6 hónap után elkezdi nézni a másikat. Ez így van, ez így működik, és utána az boldogság adó impulzus megszűnik. Ezért a fogyasztói társadalomnak ez a csapdája, hogy 6 havonta kell vagyok valamit, amitől azt érzem, hogy boldog az életem. És ezt tudjuk futni életünk végéig, ezeket a 6 hónapokat, hogy gyűjtünk valamit, hogy vegyünk, amitől megint boldog leszek 6 hónapig. Olyan dolgot kellene kitalálni, ami nem 6 hónapig okoz boldogság élményt. Mi nem 6 hónapig.
Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Szilágyi Levente munkatársam nevében kívánok egy nagyon szép napot, jó igehallgatást reformáció ünnepe környékén, és vigasztalódást Isten igéjével, hogyha kilátogatunk a temetőkbe a mai napon. Visszajelzéseiket szeretettel várjuk a 0740483375-ös telefonszámon, a harangszorádiókukac@gmail.com e-mail címen, és a refszatmár.eu honlapon pedig visszahallgathatják műsorainkat. Klaus Douglas gondolataival szeretnék búcsúzni, ugye ő írt 96 tételt új reformáció címmel, az egyik tétel így hangzik is. Ezzel búcsúzom. Álmainknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Istennek helye legyen bennük. Békesség Istentől.
Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.